Belekezdtünk az egyik fő tantárgyunkba, mégpedig a szavak nélküli könyvbe. Mindenki kapott közéletnek egy ilyen kis szavak nélküli könyvet. Van, aki még ilyet nem látott? Dehogy nem, most már láttál, ugye? Tehát mindenki látott már ilyet. Jó? Ennek a könyvnek a segítségével az evangéliumot fogjuk elmondani nagyon röviden, nagyon egyszerűen a gyerekeknek. És azért is fontos, hogy ezt a tantárgyat jól átvegyük és megértsük, mert amikor majd a bibliai leckét dolgozzátok ki, akkor evangelizáló bibliai leckét dolgoztok ki, akkor is erre kell gondolni, hogy jaj, benne vannak azok a fontos pontok, amelyek a szavak nélküli könyvben benne vannak. Most, amikor majd bibliai leckéről lesz szó, akkor mindig arra gondoljatok, hogy most amit elmondunk a szavak nélküli könyv segítségével, vagy amit elmondunk a bibliai történet segítségével, olyan gyerekeknek mondjuk el, akik még szinte semmit nem tudnak. Tehát most ne arra gondoljunk, hogy olyan gyerekeket tanítunk, akik már ilyen vájtfülű, bibliás gyülekezetben sokszor meghentergetett gyerek, hanem most azt tanuljuk, hogy hogy tudjuk az evangéliumot hirdetni azoknak a gyerekeknek, akik nem nagyon tudnak semmit. Természetesen ugyanerre az evangéliumra van szüksége azoknak a gyerekeknek is, akik már sok mindent tudnak a Szentírásból, Istenről. Első kérdésem, hogy ha mi az evangéliumot hirdetjük, akkor mi az evangélium? Öröm. Ennyi elég. Tehát ha én kimegyek az utcára, és evangéliumot akarok hirdetni, elég azt mondanom, hogy örömhír, 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 mindenki már tudja, hogy miről van szó. Igaz? Nem. Hát akkor egy kicsit mélyebben. Miről szóló örömhír? De igazatok van, csak most bővítjük a mondatot, jó? Kiről szóló örömhír? Jézus Krisztusról szóló örömhír. Így van. Van egy bibliai vers, amelyről azt szokták mondani, hogy az evangélium vagy a Biblia dióhéjban. Melyik az? János 3.16. Figyeljük meg most akkor, ha az tényleg magában foglalja az evangéliumot, a Bibliának a szívét, akkor igen. Akkor mit akartam mondani? Ja, igen. Milyen területeket ölel föl ez a bibliai vers? Kezdjük el. Úgy szerette Isten. Álljunk meg itt egy pillanat. Isten. Tehát az evangéliumnak a része az, hogy kicsoda Isten? Az Istenről szóló tanítás. Úgy szerette Isten a világot. Hogy van tovább? Hiát adta, most ezt hagyjuk ki. Hogy aki hisz, ő benne. Elnevesszem a világ, amelyik elveszett. Ugye? Tehát a második terület az, hogy milyen állapotban vagyunk most, vagy kik vagyunk mi. Illetve így mondanám most egyszerűen a bűnről szóló tanítás. Jó? Aztán jön a harmadik. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy elnevesszem. Tehát a harmadik terület Jézus Krisztusról szóló tanítás, és a negyedik terület, mert négy terület van, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Hogyan lehet örök életem? Tehát kicsoda Isten, milyen vagyok én, vagy a bűnről szóló tanítás, mi a megváltás útja, vagy a Jézus Krisztusról szóló tanítás, és hogyan lehet üdvösségem, örök életem. Ez a négy terület, és itt láthatjátok is, szemléltetve az evangéliumot. Istenről, bűnről, Jézus Krisztusról és az örök életről, az új tiszta szívről szóló tanítás. Most ezt fogjuk végigvenni, a területeket, és rögtön kezdjük az Istenről szóló tanítással. Első kérdésünk az, hogy miért kell Istenről tanítanunk? Hát ha most kimennénk és riportot készítenénk az utcán, akkor milyen válaszokat kapnánk, hogy milyen Isten, kicsoda Isten? Én néhányat felsorolok. Isten? Nincs is. Hát miről beszélünk mi? Nincs Isten. Isten? Egy elnéző nagyapó, szép fejű szakállal ül fönn a felhő szélén, lengeti a lábát, a szakállát lengeti, lógatja a lábát, és mindent elnéz, mindent megbocsát, szerető nagypapa. Isten? Egy gonosz zsarnok. Azt nézi, hogy hol üthetne fejbe. Amint rosszul csinálok valamit, rögtön megbüntet. Isten? Isten mindenben benne van. Fűben, fában, virágban, panteizmus tanítás. Isten? Egy személytele erő, amely mozgatja ezt a világot. Tőle függ minden, a monizmusnak a tanítása. Na, hát sokfélét mondhatnánk még. A lényeg az, hogy miért kell Istenről tanítanunk? Első válasz. Azért, mert ha az emberek így gondolkodnak Istenről, akkor a gyerekek hogy gondolnak? Ugyanígy. Ezt hallják, ezt tapasztalják, ezt látják, ugyanígy gondolják, tehát a gyerekeknek nincs biblikus látásuk, tanításuk Istenről. Három lehetséges helyzet állhat elő. Az egyik, hogy semmit nem tudnak róla, ez még a jobbik eset, második legjobb eset. Aztán, hogy valami nagyon torz képük van Istenről, ez már a legnehezebb eset, mert innen kimozdítani és átfordítani őket nehezebb, és a nagyon kevés pedig az, amikor helyes, biblikus, jó tanítást kaptak, és ezért Istenről biblikus látásuk van. A kérdés az, hogy honnan kaphatnak helyes információt a gyerekek. Hát természetesen elsősorban a Bibliából. A Bibliában Isten elmondja, hogy ő kicsoda. Én az Úr, és mond valamit magáról. Aztán nem csak Isten beszél önmagáról, hanem az ő cselekedetei is beszélnek arról, hogy kicsoda ő. Nagyon fontos dolog, mert az ő cselekedeteiből megtudhatjuk, hogy kicsoda ő. Egy példát hadd mondjak nektek. Volt egy kommunista tanárom, akit meg akartunk viccelni egyszer április elsején. És úgy gondoltuk, hogy nagyon jó vicc lesz az, hogy bekenjük a székét ragasztóval, és ő majd beleül, tanárok, ugye örülnétek neki, beleül szépen, és milyen jót fogunk kuncogni a dolgokon. Hát szerencsére nem következett be a dolog, mert ő észrevette ezt, nagyon begurult, nagyon dühös lett, és egy nagy prédikációt vágott le nekünk, hogy ő árva gyerek volt, hogy küzdötte föl magát, hogy tanár lehessen, diplomát szerezzen, mennyit kellett dolgozni, hogy ilyen szép öltönyben jelenjen meg. Szóval ment a a prédikáció. Aztán miután prédikáció befejeződött, elővette a naplót, és elkezdte lapozni. Hát gondolhatjátok, hogy mindenki egyre lejjebb csúszott a padban, és egy idő után becsukta, és azt mondta, hogy fiúk, ma nem osztályozok, vagy ma nem feleltetek, mert tudom, hogy nem tudnék igazságosan osztályozni. Én arra nem emlékszem, hogy ő történelmből mit tanított, évszámok meg, stb. Sok mindenre nem, vagy nagyon kevésre emlékszem. De arra emlékszem, hogy ő ki volt. Mert ez az ő cselekedete elmondta nekünk azt, hogy ő kicsoda. Hát amikor tanítotok, akkor ti nektek is a cselekedeteitek sokkal többet fog majd mondani. És hát szegény anyukák, ők éjjel-nappal ott vannak a gyerekekkel, és állandóan ezt figyelik a gyerekek, és nem a szavaitokra fognak a legfőképpen figyelni, hanem kik vagytok ti. Tehát ez az embere is igaz, hogy a cselekedetek mondják el azt, hogy kik vagyunk mi, döntéseink, indulataink, hozzáállásunk, és Istenről is az ő cselekedetei beszélnek. És aztán van valaki, aki nagyon közel van ő hozzá, és ő is tett kijelentéseket a Bibliában. Kicsoda ő? Jézus Krisztus. Ő tudja igazából, hogy kicsoda Isten, és ő elmondta sok helyen, hogy kicsoda ő. Tehát innen szerezhetjük az elsődleges információkat a Szentírásból, hogy kicsoda ő, de a teremtett világ is arról beszél. 19. Zsoltár második verse, az egek beszélik Isten dicsőségét, és így tovább. És még a megromlott lelkiismeretünk is erről beszélhet, hogy mit szabad, mi helyes, mi helytelen. Megromlott, de azért ott van még valami, ami erről szól. De legfőképpen Isten igéje beszél nekünk erről. Kicsoda ő. És itt láttok, ezek itt ugye bálványok alul, tehát, hogy ilyen bálványképek vannak, különböző bálványképek a gyerekek fejében, hogy kicsoda Isten, ezért kell őket tanítani. És a János 17.3 pedig azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Mi az örök életnek a forrása? Az pedig az örök élet, hogy megismerjünk őt, meg akit elküldött, ugye? Tehát miért kell Istenről tanítani? Mert ez az örök életnek az alapja, forrása, hogy őt megismerjük olyannak, amilyen ő. Isten a viszonyítási alap. Ma minden nagyon bizonytalan, a mai felfogás szerint, aki pedig Istenbe veti reménységét, neki lesz egy biztos alapja, ami meg tud állni. És ez nagyon fontos a mai gyerekek életében. Na, a következő kérdés nem az, hogy miért kell tanítani, hanem hogy mit kell tanítani Istenről. Hát itt módszertani kérdés, hogy kezdjük-e el azt, hogy Isten különböző tulajdonságairól tanítunk. Mikor érünk ennek a végére? Talán soha. Ugye? És akkor mikor fogjuk az evangélium többi részét elmondani, ha csak Istenről kimeríthetetlenül taníthatjuk őket? Hát akkor ez nem igazán jó módszer. Akkor viszont azt kell megnézni, persze természetesen kell tanítanunk Isten tulajdonságairól, újból és újból elővéve. De ha én most az evangéliumot szeretném röviden, velősen elmondani, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy melyek azok a tulajdonságok, vagy azok az elvek, bibliai elvek, amiket Istenről ismernie kell a gyermeknek, hogy megértse az evangéliumot. Most ezt fogjuk megnézni, hogy melyek azok a tények, elvek, amik fontosak ahhoz, hogy megértse az evangéliumot. Hát az első Istenről szóló tanításunk, hogy Isten a teremtő. Miért szükséges ez? Azért, mert ez ma már nem egyértelmű. Iskolában az evolúcióról tanítanak, mint tudományosan megalapozott elméletről. 100-200 évvel ezelőtt még ez nem volt ilyen természetes dolog, mármint az evolúció, akkor még nagyon sokan, hogy mondják ezt, evidenciaként fogadták el, hogy Isten teremtette ezt a világot. Ma már nem így van. Sok igét találunk ebben a kapcsolatban, ezeket most nem fogjuk elővenni, de a könyvben megtaláljátok ezeket az igéket, és amikor majd tanítotok, akkor ezeket elő lehet venni, és ezekkel alátámasztani a ti kijelentéseiteket, tanításokat is. Tehát vannak olyan igék, amelyek erről szólnak, és vannak olyan történetek, amelyekben Isten valamit tesz, és az mutatja meg, hogy kicsoda ő, azaz ő a teremtő. Tudunk-e olyan történetet elővenni, amiből ez kivilágít? Legelső görteretés története, ez egy egyértelmű. Akkor közelebb megyünk, gondoljunk Noé történetére. Van-e ott valami olyan mozzana, amely arról szól, hogy Isten a teremtő?
Nem baj, hogy ha legyen.
Az állatok nagyon szeretnek sötét, ismeretlen helyre bemenni, igaz? Főleg az oroszlán, tigris. Mi történt ott? Isten azt súgta a tigris fülébe, menj be a párkába. És ő bement szépen. Miért? Mert Isten a teremtő, és ő parancsolt neki, és ő engedelmeskedett. Nézzük meg Jónást. Van ott, hogy Isten parancsol valamilyen?
Igen,
szed halnak. Például.
Aztán a
köpjeki. Más? Valami növénynek is? Növénynek parancsol? Nőjön ki. Aztán küld valami férgecskét, csipjél bele. Aztán viharnak is ő parancsol. Tehát ezen keresztül taníthatjuk például, hogy Isten a teremtő, aki a teremtményeknek parancsol. Új szövetség, viharlat csendesítése, vakon született teremtés történik ott, amikor a szeme, és így tovább. Tehát vannak ilyen történetek, amelyek adják magukból ezt, hogy erről tanítsunk. Nagyon érdekes dolog megfigyelni azt, hogy Pál apostol, amikor evangéliumot hirdet, másképpen hirdeti a pogányoknak, és másképpen hirdeti a zsidóknak. Amikor a pogányoknak hirdeti, akkor úgy kezdi, hogy én arról az Istenről akarok nektek beszélni, aki teremtette az eget és a földet. Miért? Mert a pogányok számára nem volt evidens az, hogy Isten teremtette a földet, eget és a földet, és itt kellett kezdeni az evangélium hirdetését, hogy arról az Istenről, aki a teremtő. Amikor zsidóknak hirdette az evangéliumot, ezt mondja? Nem. Mert a zsidók számára ez egyértelmű volt, hogy az Isten az, aki teremtette ezt a földet. Ma milyen világban élünk? Pogány világban. Tehát nekünk is ott kell kezdeni az evangélium hirdetését, ahogy Pál kezdte a pogányok között, hogy én arról az Istenről beszélek, aki teremtette az eget és a földet. Minden ilyen bibliai kijelentés, tanításnál nem elegendő az, hogy én csak kijelentem, Isten a teremtő, punktum, kész, fogadjátok el, hanem sokféleképpen tudom ezt tanítani, majd erről is lesz szó, de most csak annyit, hogy fontos dolog, hogy összekössem a gyerek életével ezt az igazságot. Hogy lássa meg a gyerek azt, hogy ez az én életemre, vagy az ő életére hogyan vonatkozik. Ezt nevezzük alkalmazásnak. Egy bibliai igazságot alkalmazok a gyerek életében. Megmondom, hogy mi következik ebből az ő számára. Most néhányat itt felsorolnék. Például, ha Isten a teremtő, akkor téged is ő teremtett. Olyannak teremtett, amilyennek vagy. Jónak, szépnek. Elvárhatja, hogy engedelmeskedj. Mindent tud róla. Terve van veled. Van hatalma újjá teremteni. Ura akar lenni az életednek. Persze nem mindig mindent mondunk el, hanem egyszer az egyik oldalát, másszor a másik oldalát világítjuk meg, történettől is függően, de mindig egy-egy igazságot próbáljunk meg alkalmazni a gyerek életére nézve, hogy érezze ezt, hogy ez az igazság befolyással van az én életemre nézve. Kapcsolódik, és nem valami messzi, fölöttem lebegő valami. Hol taníthatom ezt az igazságot? Már mondtuk, hogy bizonyos bibliai történetekben, aztán aranymondásokkal kapcsolatban lehet olyan igeverseket választani, amelyek erről szólnak. Aztán lehet énekekkel is tanítani. Vannak olyan énekek? Ismertek olyan éneket, ami a teremtésről szól? Na mondjad. Ki teremtette ezt a világot? Más? Kicsi Katica bogár. Fejem vállam térdem talpad. Így van. És még vannak ilyen énekek, tehát ott is lehet tanítani. Korosztálytól függő az is, hogy hogyan tanítsam. Ovisoknak a teremtés szépségére nyitom fel a szemüket. Hogy Isten milyen szépnek, csodálatosnak, jónak teremtette ezt a világot. Tiniknek például már bizonyíték szükséges. Nagyon egyszerű, de józan és meggyőző talán az a kis bizonyíték számukra, hogy beviszek a tini órára egy dobozt, szétszedek benne egy golyóstollat, ami mondjuk 6-8 darabból áll, és azt mondja, hogy hát mivel a teremtés úgy magától jött létre, most mi is teremtünk, és odaadjuk az első gyereknek, hogy te rázd egy darabig, és aztán továbbadhatod, ha elfáradtál, és egész órán rázni fogjuk ezt a dobozt, és a végén megnézzük, hogy összeállt-e úgy magától ez a doboz. Hát ki fognak röhögni a gyerekek bennünket, hogy képzelek ilyet. És akkor elmondhatjuk azt, hogy hát Isten mennyivel bonyolultabb, illetve az emberi szervezet mennyivel bonyolultabb, és mégis egyesek elhiszik azt, hogy úgy magától összerázódott, és így tovább. Hát ez lehet számukra egy kézzelfogható bizonyíték például. Na, itt most lezárjuk ezt a témát. Istenről tehát tanítunk arról, hogy ő a teremtő. Mi a második dolog, amiről tanítanunk kell? Ő a Biblián keresztül szól, vagy a Biblia az Istennek a szava. Miért kell ezt tanítani? Hát azért, már ugyan ma a Biblia a tananyagnak a része, de mégsem úgy tanítanak róla, mint Istennek az élő igéje, hanem úgy tanítanak róla, hogy mitosz, irodalmi alkotás, és így tovább. Tehát tanítanunk kell nekünk azt, hogy Isten igéje, a Biblia, Istennek a kijelentése, tévedhetetlen szava az elejétől a végéig. Mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fetésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Melyik része a Bibliának Istentől ihletett? A teljes írás Istentől is ihletett. Van egy rossz fordítás is, amely azt mondja, és ez ma egy-két helyen divatos, hogy minden Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, fetése, megjobbítása, és így tovább, amely részt enged annak, hogy minden Istentől ihletett, tehát a Bibliának bizonyos része. Igencsak, hogy ott van egy probléma, van ott egy szócska, amit akkor nem tudunk hova helyezni, és benne van a Szentírásban. Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, az szócska, amivel nem tudunk akkor mit kezdeni. Nem illik bele akkor, ha így fordítanánk. Na, menjünk tovább. Miért kell tanítanunk erről a témáról? Azért, mert az iskolában nem itt tanítják, azért, mert az egyházban sok helyen már nem itt tanítják, a Biblia kritikáról biztos hallottatok, amely kicsontozza a Bibliát, és van olyan mozgalom is, a karizmatikus mozgalom, amely ugyan elfben azt mondja, hogy a Biblia mindenek felett, de a gyakorlatban az élményekre helyezi a hangsúlyt, és az élmények mindenek felett, és azt próbáljuk igazolni bibliai igékkel, és nem pedig fordítva. Tehát mindenképpen a Szentírás hitelességét minden oldalról megtámadták. És nekünk nagyon fontos az, hogy legyen egy biztos talajunk, amelyre állhatunk és állíthatjuk a gyermekeinket is. Ha alkalmazzuk ezt, ha a Biblia Istennek az igéje, mi következik ebből? Alkalmazás. Ha az Istennek a kijelentése, akkor ismernem kell, ugye? Olvasnom kell. Akkor elég csak ismernem. Engedelmeskednem kell neki. Akkor megbízható, nem téved, nem változik, és így tovább. Tehát ezt is tudjuk alkalmazni, ezt az igazságot a gyerek életére, hogy lássa azt, hogy ebből rám nézve következik ez vagy az. Hol tanítsuk? Hogyan tanítsuk? Itt se elegendő az, hogy ezt kijelentem, hogy ez így van, hanem legfőképpen itt a saját példámmal taníthatom őket, hogy a Biblia Isten igéje. Mik ezek a mozzanatok? Például azért tanítunk aranymondást, mert tudjuk azt, hogy fontos a gyerek életében, hogy ezek az isteni kijelentések megragadjanak, és majd később talán előjöjjenek. Amilyen fontos számunkra, és amit lát a gyerek a mi életünkben, milyen fontos, olyan fontossá válik majd neki is. Tehát hogyan tanítom az aranymondást? Na jó, tanuljunk meg valamit, hát na is túl kell esni rajta,
Na, akkor most azt tanuljuk, jaj, mit is tanuljuk. Na, ez jó lesz itten. Ez meggyőző? Biztos, hogy nem. Hanem azt látta, hogy én előkészítettem. Fontos. Aztán én ismerem az igét, azt látja a gyerek, hogy én is megtanultam az ige verseket. Én tudok idézni belőle. Mert számomra is fontos volt. Aztán jön egy problémával a gyerek, egy kérdéssel, választ vár. Az én bölcs fejemből adok neki választ. Vagy pedig előveszem a Bibliát, és abból adok neki választ. Mit szűr le a gyerek, hogy én is az igéhez igazítom, mert Isten igéjének tartom. Mindig nálam van a Biblia, tisztelettel bánok a Bibliával, nem oda csapom az asztalra, nem leteszem a földre, és így tovább. Nem az anyagában van az isteni erő, hanem az üzenetében, de azért mégis. Ha például, hát valószínű, hogy ti nem fogtok, de esetleg Erdélyben tanítotok gyerekeket, és ott ortodox gyerekek is vannak, és meglátnák ezt a Bibliát, akkor elszörnyűködnének. Hogy mertem én belefirkálni az Isten igéjébe? Ez ott skandalum. Mert mi úgy vesszük, hogy a tartalma, az üzenete az a szent, és nem pedig az anyaga. De ott nagyon kell erre vigyázni. Tehát akik Erdélyben ortodox gyerekeket is tanítanak, azok ne összefirkált Bibliával menjenek és tanítsanak. Vagy a gyerek mit szűr le abból, ha azt mondom, hogy a tanítási óra alatt, hogy én ma azt olvastam a Bibliában, hogy mit szűr le belőle? Tanítom, olvassa a Bibliát. Naponta olvassa a Bibliát. Fontos neki az. Miért? Mert Isten igéjének tartja azt. Jó, hát ilyen dolgokat mondanék, hogy hogyan tanítsam. Kijelentem, komolyan veszem, és az életemen is keresztül látják azt, hogy én Isten igéjének tartom a Szentírást. Mi a harmadik terület? Isten szent és igazságos. Miért fontos ezt tanítanom? Első érvem az, hogy azért, mert a Biblia ezt nagyon hangsúlyozza. Nagyon sok helyen találkozunk azzal, hogy Isten szent, bűngyűlölő, a bűnt meg kell büntetnie, maga a kereszt is erről szól, hogy Isten szent, és ő hozzá bűnösen nem közelíthetünk. Aztán második érv, hogy miért tanítsuk ezt, az, hogy ez teszi szükségessé a megváltást. Ha Isten valóban olyan lenne, mint az az öreg úr a felhők szélén, aki mindent mosolyogva megbocsát, akkor, és bűnösen mehetünk ő hozzá, akkor nincs szükség igazából a megváltásra. Viszont, mivel Isten szent, és ő hozzá bűnös ember bűnösen nem közelíthet, ezért van szükség a megváltásra. Ha ezt megérti a gyerek, akkor föl fog támadva a szívében, hogy akkor mi a megoldás. Mert én szeretnék Istennel kapcsolatban lenni, de akkor mit tegyek? A következő majd az lesz, de itt most előre veszük egy picit, hogy Isten szerető és kegyelmes. Ezt a két dolgot, hogy Isten szent és igazságos, és Isten szerető és kegyelmes, ezt nekünk egyensúlyban kell megtanítani. Mert ha ez az egyensúly felbillen, akkor problémák lesznek a gyerek életében. Ha Isten szentségét hangsúlyozzuk sokkal inkább, mint az ő szeretetét, akkor a gyerek félni és rettegni fog Istentől. És találkozunk ilyen gyerekekkel. Egyik jó ismerősünk, kedves barátunk olyan életszakaszba lépett, hogy most egy olyan lépést is megtett, ami tudja nagyon jól, hogy nem kellett volna, de mégis megtett, és most döbbentünk arra rá, hogy ő fél és retteg Istentől. Ő nem ismeri a szerető és kegyelmes Istent, csak a büntető Istent. És most ebben az állapotban van, fél és retteg Istentől. Ha a másik oldalt hangsúlyozzuk, túlhangsúlyozzuk, akkor könnyelműen vehetjük a bűnt, nem kell izgulni, Isten úgyis szerető és kegyelmes, mindent megbocsát, azt csinálok, amit akarok, aztán majd úgyis meg fog bocsátani. Tehát nekünk ezt a két dolgot egyensúlyban kell tartani, és egyensúlyban kell tanítani. De vannak olyan gyerekek, akiknél ez az egyensúly már fölbillent valamelyik irányba. Hát akkor úgy tanítok helyesen ennek a gyereknek, hogy a másik irányt hangsúlyozom, hogy visszabillenjen a mérleg, és helyére kerüljön. Mint ahogy itt mondtam ezt a fiatalasszony, ő neki az Isten szeretetéről és kegyelméről kell beszélnünk, és nem a szent és haragó Istenről, mert nála már fölbillent az egyensúly, hogy helyére kerüljenek a dolgok.
Meddig van az óra? Ez a harmadik óra?
Jó, akkor kicsit ráhúzunk. Itt van egy igevers, és a könyvben is több olyan igeverset is tanultok, amelyek Isten szentségére vonatkoznak. Vannak olyan történetek, amelyekben különösen hangsúlyos. A keresztet említettem, Ákán története, ugye, ahol eldugta az aranyrudat meg a többit, és Isten büntetése, az ő szentsége előkerül. Dávid a frigyládánál, aztán a bárányáldozat is erről szól, Jónás története Ninivénél, hogy fölhatott a szentségtelen életük, és Isten azért akart ítéletet a városba. Nézzük meg az alkalmazást, ha Isten szent és igazságos, mi következik ebből a mi életünkbe? Meg kell büntetni a bűnödet. A bűneid elválasztanak Istentől, mert a Szent Istenhez bűn nem közelíthet. Nem juthatsz a mennybe, ha így marad az életed. És hívőknek mondhatjuk, hogy neked is szentnek kell lenned, mert Isten ezt mondja az ő igéjében. Szentek legyetek, ahogy az Úr is. Nézzük még meg azt, hogy hogyan magyarázhatnánk meg a szent dolgot. Különösen katolikus körökben, ha olyan gyerekek is vannak, akkor egészen más dolog jut eszébe a gyereknek, a szentek, a szobrok, és így tovább. Mit jelent, hogyan tudnám elmondani a gyereknek, hogy mit jelent, hogy Isten szent? Isten tiszta, büntelen, nem vétkezik soha. Szent és igazságos, az igazságos, hogy minden cselekedete, döntése, helyes, jó, szava, gondolatai is, mind-mind. Nem tűri a bűnt, meg kell büntetni a bűnt. És most térjünk akkor a negyedik területre, hogy Isten szerető és kegyelmes. Isten a szeretet maga. Szerető és kegyelmes. János 3.16 van itt, mint ige, ismerjük jól, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valami nagy dolgot tett, az ő egyszülött fiát adta érettünk. Milyen történeteken keresztül taníthatjuk ezt? Hát Jézus születése, hogy ő lejött erre a földre, az már az ő szeretetét mutatja. Jézus halála az ő szeretetét mutatja, hogy elvállalta a kín felemelt kígyó a pusztában. Szintén erről a szeretetről szól. Ninivének Isten megkegyelmez, ez is a szeretet. Méfibóset például, hogy Isten az ő illetve Dávid az ő családjába fogadta, igen. Dávid az ő családjába fogadta, mint ahogy Isten is gyermekévé fogad bennünket. Tehát sok-sok történet van, amiben Isten szeretetéről és kegyelméről beszélhetünk. Isten szeret, és próbáljatok ti néhány alkalmazást kitalálni. Isten szeret, tehát... Kész megbocsátani. Más?
Meghallgat.
Hogy?
Meghallgat. Vezet.
Vigyázz rám. És sok mindent mondhatok. Jó? Ami Isten szeretetéből fakad az életünkre. Hogyan magyarázzuk meg, hogy Isten szeret? Mert a szeretet szóra is a gyerekeknek különböző dolog fog eszébe jutni. Az egyiknek mondjuk a majom szeretet, bármit csinálhatok, anyám szeret, semminek nincs semmilyen következménye, hiába mondja azt, hogy ezt, meg azt, meg azt csinálja. Vagy egy másik. Az anyám szeretete attól függ, hogy én hogy viselkedek. Mert ő sokszor mondta, hogy ha nem leszel jó, meg nem engedelmeskedsz, akkor nem szeretlek téged. Ugye sokféle úgymond szeretet gondolat lehet a gyerekek. Én egy-két gondolatot mondanék ebben kapcsolatban. Isten szeretetét nem az határozza meg, hogy én milyen vagyok és hogyan élek. Nem ez határozza meg. Isten ettől függetlenül szeret engem. Mert sokszor az emberi szeretetet ez határozza meg. Ha te ilyen vagy, nem szeretlek. Ha olyan vagy, szeretlek. Ha hasznos vagy számomra, szeretlek. Ha nem vagy hasznos, nem szeretlek. Tehát Isten szeretete független attól, hogy én ki vagyok, mi vagyok, milyen vagyok. Ő ettől függetlenül szeret. Egy másik gondolat. Isten szeretete nem érzés, illetve egyáltalán szeretet, igazi szeretet, nem érzés, hanem tett. Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Sok ember a szeretetet valami érzésnek gondolja. De a szeretet az tett. Elhatározás kérdése és cselekedet kérdése. És Isten is lehet, hogy nem érzel semmit se a Isten szeretetéből, de itt van az igében, hogy mit tett azért, vagy illetve azt mondom, milyen tettében mutatta meg neked azt, hogy ő szeret téged. Úgy szerette ezt a világot, vagy az ő szeretetét abban mutatta meg, ahogy mondtam az igét. És még egy gondolat evel kapcsolatban. A szeretet azt akarja, ami a másiknak a legjobb. És Isten szeretete is ezt akarja. Persze itt segíteni kell a gyerekeknek, hogy nem arról van itt szó, hogy amit te legjobban akarsz, vagy szeretnél, hanem ami neked a legjobb, és Isten tudja egyedül, hogy számodra mi a legjobb. Van, amikor olyan dolgok történnek, amikből te talán azt vonod le, hogy Isten nem szeret téged, mert ilyen dolog bekövetkezik, de ki fog derülni, hogy a számodra a legjobb. Na hát, már túljutottunk az időnkön, akkor csak röviden foglaljuk össze, hogy Istenről mit is, először is, mi az a négy terület, ami az evangéliumnak a négy területe? Kiről szóló tanítás? Istenről, bűnről, Jézus Krisztusról, örök élet, üdvösségről. Istenről mit tanítunk? Teremtő. Biblián keresztül. Szól, igen. Szent és igazságos. Szerető és kegyelmes. Jó. Akkor most megint van 10 perc szünetünk, és van még egy óránk, és utána lesz az ebéd, jó?